Mindenkit sok szeretettel köszöntök gyülekezetünkben. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 33. rész, 15. vers. Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is figyelj tovább bennünket. Amen.
Istennek igéjét Eszter könyvéből olvasom, több helyről, második részből, 5-től a 11. versig, és a 21-től a 23. versig, valamint a 3. rész, 5. és 6. versét. Volt Súsán várában egy Mordokáj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia, aki Kís fia, Benyámini ember volt. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonyával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nabukadnetszár, Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokáj a lányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában, Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a nők őrizőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a leányt, megkedvelte, és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni. A királyi palota 7 kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való és kik a rokonai, mert Mordokáj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokáj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Egyszer, amikor Mordokáj a királyi udvarban volt, Biktán és Teresz, király küszöbét őrző 2 háremőr megharagudott Ahasvéros királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történetet, történetek könyvébe, a király jelenlétében. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokáj nem hagy térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokájra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokáj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokájjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvéros egész birodalmából. Hámán.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy újra teremtettél nekünk alkalmat arra, hogy a te igéddel foglalkozzunk. Köszönjük, hogy ebben a nagy tárházban a Biblia kincsei közül mindig hozol nekünk újra és újra üzeneteket, és köszönjük, hogy adtál nekünk erőt és indítatást arra, hogy ezt most mi meghallgassuk. Kérünk, hogy szent lelkeddel nyisd meg a mi szívünket. Szent lelkeddel nyisd meg az ige ajtaját, hogy megtörténjen a nagy találkozás, amikor megszólítasz bennünket, amikor felhívod a figyelmünket egy-egy történetre, egy-egy üzenetre. Mert Urunk, be kell, hogy ismerjük, el kell, hogy fogadjuk, hogy ezek nélkül a találkozások nélkül bizony elsodródnánk. Bizony nem tudnánk megmaradni a hitben, hogyha újra és újra nem szembesülnénk avval, hogy mi is a te szent akaratod. Mert Urunk, be kell, hogy valljuk, hogy nagyon sokszor egyszerűen nélküled cselekszünk és nélküled élünk. Arra kérünk, hogy ezek a pillanatok, amikor nélküled létezünk, nélküled akarunk döntéseket hozni, minél kevesebbszer forduljanak elő. Hogy életünket olyan módon járja át az engedelmesség és a benned való lét, a te utadon való járás, ahogyan azt a Biblia embereinek, Eszternek és Mordokájnak a sorsa is mutatja a mi számunkra. Kérjük, hogy Te tartsd a mi figyelmünket, a mi szívünket nyitva, hogy megérinthessen a Te szent igéd. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk ma este Istennek igéje. Ahogyan az megvan írva Eszter könyvének 10. fejezetében, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Isten szava fennállva. Hallgassuk nyitott szívvel. Minden nevezetes hőstette és Mordokáj nagyságának a leírása, akit kitüntetett a király, megvan írva a méd és a perzsa királyok történetének a könyvében. Mert a zsidó Mordokáj második ember volt Ahasvéros király után, tekintélyes volt a zsidók között, és igen kedvelték honfitársai, mert népe javát kereste, és az egész nemzetségnek a békéjét tevékenykedett. Eddig Istennek írott igéje, a gyülekezet helyet foglalhat. Szóval, kedves testvéreim, ugye hallhattuk ezt az igazán nem annyira ismert történetet, és ezt a pár sort, ahogyan Mordekeusról azt olvashatjuk, hogy hát milyen nagy dicsőségre is vitte őt az Isten, hogy belekerült nem csak egy, hanem több történelemkönyvbe, hogy mindenki tisztelte őt, és nagyra becsülte, és amikor ilyeneket olvasunk a Bibliában, akár Eszter könyvében, akár a királyok, vagy krónikák történetében, sok ilyen van, hogy mekkora nagy hőstetteket is vitt véghez, akkor úgy azt gondoljuk, hogy hátradőlhetünk, és ez egy maximum történelmi óra lesz. Nem rólunk szól, és nem nekünk szól, hiszen nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy népünk megmentője lennénk, vagy nagy politikai karriert futnánk be. Nem fenyeget minket ez a veszély, hogy történelemkönyvekbe kerüljünk, vagy legalábbis az újságok címlapjaira, és ilyen híresek legyünk, mint Mordokeus adott esetben. Nem rólunk szól. Pedig, hogyha megnézzük jobban, akkor reménység szerint az istentisztelet végére kiderül, hogy bizony mi magunk is Mordokeussá válhatunk. Mert Mordokeus története Eszter könyvében egy olyan élettörténet, amin érdemes elgondolkodnunk, és érdemes magunkénak tudni. Ez az egész történet egyébként roppant rejtélyes és hihetetlen. Sőt, néhány számunkra, keresztények számára egyáltalán nem is ismert. Olyannyira háttérbe szorul maga egész Eszter könyvének története, hogy még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán belekerül-e majd a keresztény kánonba. Nem sok híja volt, hogy kimaradt. Elég későn sikerült becsempészni, de Calvin és Luther annyira nem tartották sokra ezt a könyvet, hogy nem is írtak hozzá kommentárt. Nem tartották jelentősnek. Ezzel szemben zsidó testvéreink, a rabbinikus irodalom és a zsidó gyülekezetek nagyon fontosnak tartják. Olyannyira, hogy rendkívül sok kommentárt írtak hozzá, és az egyik legfontosabb ünnepük ehhez a könyvhöz tartozik, a Purim ünnepe. A Purim ünnepének kapcsán minden tavasszal, ez egy kicsit mozgó ünnep, tehát így április-május környékére szokott esni, minden egyes alkalommal végigolvassák ezt a könyvet. Minden hithű zsidó ezt a könyvet, Mordokeus és Eszter személyét ismeri, és tud azonosulni ezzel az ünneppel, tud azonosulni ezzel az egész történettel. Ők jól ismerik a számunkra ismeretlen történeteket, amit most ugye lekcióként és textusként is felveszük. Még ha nagy ritkán keresztény körökben prédikálnak is Eszter könyvéről, Eszter a főszereplő, nem Mordokeus. Ő valahol elsikkad Eszter mögött. Eszter az, aki megmentette a népét. Pedig, hogyha jobban elolvassuk ezt a történetet, ahogyan a lekcióban is láthattuk, kiderül, hogy Mordokeus a háttérben sokkal fontosabb szereplő, mint Eszter maga. Eszter nem tudta volna mindazt véghez vinni, nem tudott volna akkora karrierbe futni, hogyha Mordokeus nincsen ott. Mordokeus ott a háttérben igen sokat tesz. És érdemes megismerni az ő összetett személyiségét és életsorsát, amelyik néhány ponton talán ellentmondásosnak is tűnhet, mert igen sok üzenetet hordozhat a mi számunkra. Nézzük szépen sorba a részben a lekció mentén haladva. Az első, ami kiderült számunkra, hogy fogságban élő emberekről van szó, akik a fogságban a hitüket többé-kevésbé meg kell, hogy tartsák. És Mardókeus, aki egy idős ember lehetett ekkor már, hitben neveli Esztert. Ezt onnan is lehet tudni, hogy valószínűleg nagy hangsúlyt helyezhetett Eszter nevelésére, a törvény ismeretére, arra, hogy honnan is jöttek, hogy kik is ők, hogy amikor Eszter bekerül a királyi udvarba, akkor felhívja a figyelmét arra, hogy ne beszéljen arról, hogy ő kicsoda. Ebből erősen lehet arra következtetni, hogy igenis, ő egy öntudatos, a hitét felvállaló lányként nevelhette őt. Hogy Eszter igenis tudatában van annak, hogy ki ő és honnan jött, milyen szokásokat kéne betartani. Tehát az egyik, amit megtudhatunk róla, hogy komolyan Isten hitben nevelte Esztert, és mégis titoktartásra inti. Nem ez az egyetlen nagyon meglepő Mardókeus viselkedésében. Igazából sok magyarázat született már arra, hogy miért is titkoltatja Eszterrel a származását. Legfőképpen arra lehet gondolni, hogy nem akarta, hogy Eszter felesleges konfliktusba kerüljön. Nem akarta, hogy Eszter hamarabb bajba kerüljön, mint sem erre szükség lett volna. Fontosnak tartotta, hogy Eszter ismerje az urat, betartsa a törvényeket, de feleslegesen úgy gondolta, hogy nem kell hergelni azokat, akik úgysem értik meg, hogy ki ez az egy Isten. Úgy gondolta, hogy Eszter ott a védtelenségben, a kiszolgáltatottságban, ahol ő már nem lehet vele, nagyobb biztonságban van, hogyha nem hívja ki maga ellen azt a rossz indulatot, amit az akkori perzsák a zsidókkal szemben éreztek. Az, hogy ez tényleg így van, mutatja a következő életeseménye, amit olvashatunk is, hogy amikor Eszter miatt rendszeresen bejár a palotába, és egy alkalommal hírét veszi, hogy a király ellen összeesküvés van, akkor Mardókeus, vagy Mardókáj lép ez ellen, és figyelmezteti a királyt Eszteren keresztül. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő mindenképpen lázadni akarna az elnyomók ellen, hanem érzi azokat a határokat, hogy mi az, ameddig én vagyok, én egy zsidó alatt való, meddig mehet az én istenhitem, és mi az, amikor engedelmeskednem kell, mert mégis egy felkent uralkodóról van szó, még akkor is, hogyha ő nem egy Isten szerinti uralkodó. Lehet persze ebben olyan gondolkodás is, hogy Eszter, ha már végre férjhez ment, akkor ne legyen már túl hamar özvegy. Ugye, hogyha megölik a királyt, akkor Eszter megözvegyül. De valószínűleg itt sokkal inkább egy olyan egészséges egyensúly van, ahol meg tudja őrizni a hitét, ami nem mond ellent annak, hogy ha valakit megmenthet, akkor megmentse. Akár olyan embert is, aki nem az ő hitén van. Akár egy olyan embert is, aki egyébként egy rendkívül agresszív, hirtelen haragú despota. Neki is joga van az élethez, és hogyha orvul el akarják tőle venni, akkor ő neki, egy olyan embernek, aki Isten törvényét betartja, mert Mardókáj olyan, igenis meg kell menteni a másik életét. De ahogyan olvassuk tovább a lekcióban, láthatjuk azt, hogy ennek is vannak határai. Térdet nem hajt azelőtt, aki nem az Isten. Mert abban az esetben, amikor Hámánnal találkozik, Hámán a fejébe veszi, hogy ő elég nagy ember ahhoz, hogy őnek is kijárjon egy uralkodónak való tisztelet, a térdhajdás. És Mardókeus nem hajlandó ebbe belemenni. Tiszteli a királyt, mint tekintélyt. Elfogadja és védi is az életét. De abban a pillanatban, amikor a király vagy annak a köre nagyobb tiszteletet kíván magának, mint amekkora valójában jár, abban a pillanatban azt mondja, hogy ezt már nem. A térdhajtás, az igazi hódolat, az nem másnak jár, csak egyedül az élő Istennek. És ahogyan olvashatjuk, ez akkora haragra gerjesztetti Hámánt, hogy nem csak Mardókeussal, hanem az egész népével is akar végezni. Valahol itt következik be az a találkozási pont, az a gyanú, ami Mardókeusban volt, hogy jobb, hogyha senki nem tudja, hogy Eszter kicsoda. Valószínűleg, ha hamarabb kiderül, akkor még hamarabb akár Eszternek baja is lehetett volna. Mardókeus előrelátó, jól látja az eseményeket. És ekkor, amikor elindul Hámán haragja, és elindul az üldözés, ezt már nem olvastuk, de ez egy aránylag ismertebb momentum a történetben, akkor Mardokeus beüzen Eszternek, hogy itt a te időd, ezért vagy te most itt. Tessék cselekedni, mentsél meg minket, és ments meg magadat. És Eszter először rettenetesen megijed, hiszen nagyon jól tudja, hogy mekkora a tét. Nagyon jól tudja azt, hogy ő annak ellenére, hogy feleség, igen kicsi a mozgásköre, és valószínűleg nagyon fél is. De másodszorra, amikor Mardokeus figyelmezteti azt, hogy ne a te szépséged miatt lettél királynő, hanem valószínűleg azért, mert az Isten előre szabadulást akart készíteni, akkor Eszter is belátja, hogy mi az ő feladata, bőjtől imádkozik, és ebben Mardokeus is társa. Lehet, hogy fizikailag nincsenek egy helyen és egy időben, mert ugye nem mehetett be az asszonyok házába. De Mardokeus kint a palotán kívül megszervezi azt, hogy böjtöljenek és imádkozzanak Eszter segítségéért. És ez is mutatja, hogy ő egy nagyon komoly hitbeli vezető lehetett, akire igenis hallgattak. Ha megnézzük ezeket az apró eseményeket az ő életében, Mardokeus életében, akkor érthető, hogy ő egy rendkívül ellentmondásos, de mégis Isten szemében egy egyenes pályán futó valaki. És a pályájának vége a 10. fejezetben olvasható, hogy a végén történelem könyvekben végzi. A végén a király második emberei tud eljutni. Eljut a dicsőségig. Ha tehát ilyen szempontból nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a dicsőségig apró lépések vezetnek. A dicsőségig, amit Isten tud adni, ahhoz nagyon kis lépéseken, néhány hétköznapi lépésen keresztül vezet az út. Mik ezek a hétköznapi lépések, hogyha most megpróbáljuk lefordítani ezeket? Az egyik, és talán a legfontosabb, hogy akik ránk vannak bízva, azokat tartsuk meg a hitben. Ha megnézzük, Mardokájra nem bízatott túl sok, sem nagy vagyon, sem nagy politikai pozíció, egyetlen árva kislány. De ezt az egyetlen árva kislányt jól nevelte. Jól tudta vezetni az úton, tudta Isten útjaira vezetni, és tudott neki minden időben bölcs tanácsot adni. Most hallgass, most állj ki az igazadért. Meg tudott vele együtt imádkozni is. A másik nagyon fontos dolog, amit megtanulhatunk Mardokeustól az, hogy mindig bölcsen tudott viszonyulni a hatalomhoz. Nézzük meg akár a királyhoz való hatalom viszonyát, nézzük meg akár Eszterhez való viszonyát, hiszen Eszter már ekkor hatalommal bír, de egyensúlyban tartja. Eszter, el ne bízd magad, mondja Mardokeus, mert te csak eszköz vagy Isten kezében. Hogy Mardokeus mindig jól látja azt, hogy a hatalom birtokosai csak bábuk Isten sakjátmájában. Hogy nem ijed meg a hatalomtól, de tudja kellő mértékig tiszteletben is tartani. És a harmadik, amit Mardokeustól tanulhatunk, az az, hogy Isten akaratára tud figyelni. Hogy ő mindig érzi azt, hogy mit és hogyan kell cselekedni. Hogy mikor kell csöndben, tiszteletben tartani az elnyomók hitét, és mikor kell kiállni a saját hite mellett. Ugyanis a történet vége az, hogy bár Hámán ellene tör a zsidóságnak, Eszter mégis sikerrel jár, az az imádság, az a lelkület, amit Mardokeustól kapott, az végül is elviszi odáig, hogy sikerül megmenteni a népet. Sőt, amit olvastunk, ugye megmenti a három őröket, ennek köszönhetően még kitüntetést is kap. Ezek azok a lépések, amikkel végül is eljut odáig, hogy bekerül ezekbe a történelemkönyvekbe, bekerül a népének dicsőségébe, ami mind a mai napig Mardokeusnak jár. De ha megnézzük jobban, akkor ugyanilyen életpályát bármelyikünk befuthat. Mindegyikünknek vannak, vagy lesznek a későbbiek során olyan emberek, gyerekeink, vagy akár testvéreink, vagy évfolyamtársaink, akiket ránk bíz az Isten, akikre vigyáznunk kell, akiknek a hitét, akiknek a bölcs döntéseiben részt kell vennünk. A mai politikai helyzetben talán nem is kell nagyon bizonygatni, hogy újra és újra konfrontálódnunk kell avval, hogy hogyan viszonyulunk a hatalomhoz. Meddig engedjük, hogy adott esetben beleszóljon az életünkbe, és meddig nem. Láthatjuk tehát, hogy igenis, ilyen kihívásokkal, amivel Hámán találkozott, mi is nap mint nap találkozhatunk. És amikor készültem erre az igehirdetésre, eszembe jutott egy családtag, egy nagynéni, akinek az élete nagyban hasonlít az övére. Állítólag nagy tehetség volt, Bartók Bélának volt a tanítványa, tehát nagy zongora karrierját állt előtte. De hát a szerelem ölt butit és nyomorba dönt, megismerkedett a nagybátyámmal, és hozzá ment feleségül, aki azt mondta, hogy ő feleséget szeretne, nem zongora művésznőt. És Bartók tanítványság ide-oda, az a lényeg, hogy ő belőle nagyon jó kétgyerekes családanya lett, aki fantasztikusan hitben nevelte a két gyerekét, aki olyan otthon tudott teremteni a család többi részének is, aki nagyon komoly hívő asszonyjá vált, és soha nem élte ezt meg úgy, hogy bezzeg ő a címlapok oldalára, első oldalára kerülhetett volna. És ezt olyan alázattal és szeretettel viselte, és az ő publikuma az ő kis családja volt, amiben úgy érzem, hogy nem feltétlenül kell a címlapon, a történelemkönyvekben végeznünk, de ugyanazokat, hogy a rád bízottakat hitben neveljük, hogy a hatalomnak, a dicsőségnek, ahogyan ez a néni ellenállt, hogy az Isten akaratára tudott élete végéig figyelni, szerintem ez egy nagyon jó példa. És biztos vagyok benne, hogy ha körbenézünk a családunkban, az évfolyamtársaink között, akkor sok ilyen példával tudunk találkozni, akik Isten akaratában tudnak lépésről lépésre járni. És kiderül, hogy igenis ez a küzdelem megéri. Mert bár nem kerülünk valószínűleg történelemkönyvbe, de sokkal fontosabb könyvbe kerülünk bele, ahogyan ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, amit a Jelenések könyvében olvasunk, az így hangzik. Aki győz, az öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Mindannyian lehetünk Mardokeusak. Mindannyian megmenthetünk akár csak egy kis árvát, vagy akár egy osztálynyi embert. Vagy ha nem is megmentünk, de bizonyságot tehetünk róla, ahogy a Mardokeus bizonyságot tett az életével és döntéseivel. Így mi is élhetünk ilyen módon, és ez vigasztalhat minket, és nem csak vigasztalhat, hanem erőt is adhat, hogy a mi nevünk is fel van jegyezve. A mi nevünk fel van jegyezve Jézus Krisztus által abba a nagy könyvbe, az életkönyvébe. És ez, ami a legnagyobb dicsőség lehet számunkra, és ez lehet a legjobb történelemkönyv, amiből soha semmilyen politikai rendszerben nem kerülünk ki, nem kerülünk feledésbe, hanem sokkal többet kapunk az Istennel való közösséget. És Mardokeus is valószínűleg ezért tette, amit tett. Nem azért, hogy benne legyen Eszter könyvének a fejezetének a végén, hanem azért, mert az Isten szeretete a szívébe volt írva. Azért, mert tudott jól harcolni, még ha nem is vett fegyvert a kezébe. Mert tudott győzni, ahogyan olvassuk az igében. Azt kívánom, hogy mi számunkra is adott legyen a lehetőség. Azt kívánom, hogy mi is elmondhassuk az életünk végén, hogy győztünk, fehér ruhába öltöztettünk, és benne vagyunk az életkönyvében. Amen.
Köszönjük, Uram, hogy ma is itt lehettünk, és hallhattuk a Te igédet. Köszönjük, hogy egy olyan igét hallhattunk, amelyet ritkán hallhatunk hétköznapokban. Köszönjük azt is, hogy ha hazamegyünk, akkor otthon sem maradunk egyedül, hanem megteremtetted számunkra a Bibliát, melyet mindig le tudunk venni a polcról, és mindig lelki fertőtődést adsz nekünk olyan igékkel, mint amelyet ma is hallhattunk. Melyek nem biztos, hogy rólunk szólnak, de mindenképpen számunkra. És köszönjük, hogy ezzel minden nap szólni kívánsz hozzánk, és azt akarod ezzel, hogy szóljunk másokhoz. Világítsunk a társadalomba, példát mutassunk a többieknek, és hogy mutassuk a kereszténységet a többieknek. Amen.
Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy te igéd olyan gazdag a te Bibliát, hogy mindig rácsodálkozhatunk egy-egy elfelejtett részletre. És köszönjük, hogy ezek a részletek is hatalmas nagy gazdagságot adhatnak nekünk. Köszönjük, hogy ez az év erről szól. Erről szólnak a különböző gyülekezeti, egyházi programok, és ennek keretében olyan emberekkel, történetekkel ismerkedünk mi meg itt szerdáról szerdára, amikről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Köszönjük, hogy adsz nekünk ilyen lehetőséget, hogy leporoljuk a Bibliát, hogy számunkra újra izgalmas kalandá váljon egyes részleteinek való megismerése. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy a te ígéd újra és újra zörget a mi ajtónkon, és be akar lépni a mi életünkbe. Hálát adunk azért, hogy van Anyaszent Egyház, ahol szólhat a te ígéd. Köszönjük a lelkészeket, köszönjük a presbitereket, az ige hirdetőket, mindazokat, akik a te dicsőségedre munkálkodnak. Köszönjük azokat, akik Mardökeusként kisebb cselekedetekkel szolgálják az egyházadat. És köszönjük azt a hatalmas nagy lehetőséget, hogy mindannyiunk neve fel van jegyezve az életkönyvébe. Hogy nem itt múló dicsőséget kell keresnünk, hanem a te dicsőségedben megtaláljuk azt a helyet, ahová igazán tartoznunk kell, ahová tartunk. Kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, hogy be tudja tölteni azt, amiért létrehoztad. Hogy az ígét hirdessük egyetemistáknak, barátoknak, ismerősöknek, családtagoknak, és hogy hívogassunk másokat is a te közösségedbe. Kérünk, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet, és így áld meg az egész Anyaszent Egyházunkat. És hálát adunk azért, hogy most nagy ünnepre készülhetünk, hogy hamarosan itt van a húsvét, a te feltámadásodnak az ünnepe. Köszönjük, hogy ez minden évben egy nagy lehetőség arra, hogy újra átéljük azt a csodát, hogy te feláldoztad magadat érettünk. Köszönjük, hogy erre készülhetünk, köszönjük, hogy ezért jövő héten megteríthetjük majd az úrasztalát is. Kérünk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden napot kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.